December 7th.
Dass ich mich in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Nochmal Melbourne, a Soviet capital.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andis vagyok.
Én pedig Tündi.
Mielőtt elkezdjük a mai témánkat, engedjétek meg, hogy a műsor támogató Magyar Postával közösen elmondjunk egy fontos társadalmi üzenetet.
Magyarországon rengeteg idős ember él egyedül, magányosan. Arra szeretnénk biztatni titeket, hogy küldjetek levelet idős szeretteiteknek, réglátott barátaitoknak. Ne csak most a közelgő ünnepek miatt, hanem bármikor az év során.
Egy kézzel írott levél sokszor többet jelent, mint pár kedves szó.
Mai történetünk az első világháború utáni évtizedben játszódik. 1928-ban a magyar és a külföldi sajtó egyaránt szenzációként hozta le a hírt, hogy egy vajdasági tanítót, Bicskei Eleket pénzhamisítás miatt letartóztattak. Ennek az ügynek voltak előzményei is, ugyanis a korban nem ez volt az első ilyen eset, ráadásul a legmagasabb politikai körök is gyanúba keveredtek már korábban.
Tartsatok velünk a nyomozásban! Mielőtt azonban rátérünk Bicskei Elek ügyére, nézzük meg, hogy milyen politikai környezetben játszódik a történetünk. Az 1920-as években járunk, pár évvel az első világháború után. A világháborút lezáró Versailles békeszerződés a vesztes államok számára többek között területi veszteségekkel járt, amiben nem akartak belenyugodni ugye, a vesztes államok, így többek között Magyarország és Németország sem. Nacionalista, irredenta szervezetek jöttek létre, melyeknek az volt a célja, hogy a vesztes országok visszaszerezhessék elcsatolt területeiket. 1920 májusában egy német tábornok, bizonyos Erich Ludendorff egy magyar kémen keresztül levelet küldött Horthy Miklós kormányzónak. A levél témája egy esetleges német-osztrák-magyar katonai és jobboldali politikai összefogás volt. Ludendorff ezt az összefogást a Fehér Internacionálénak nevezte, Magyarországot pedig a nacionalista eszmék megmentőjének.
Az összeesküvés célja az volt, hogy Ausztriában és Németországban hatalomra juttassák a radikális jobboldali kormányokat, majd a két országot Nagy Németországként egyesítsék. A tervbe bevonták a cárista orosz fehér hadsereg tisztjeit is. Ugye a cári rendszert már megdöntötték Oroszországban 1917-ben.
De ott ugye évtizedekig nem is, de éveken keresztül még a vörös és a fehér terror harcolt egymással azért, hogy kié lesz a hatalom.
Igen, és sokan reménykedtek abban, hogy meg tudják dönteni a bolsevik kormányt, és vissza tudják állítani a monarchiát. A revizionista szövetség terveihez természetesen pénzre is szükségük volt. Felmerült ötletként, hogy nyomtassanak, szóval kvázi hamisítsanak, fehér orosz dumarúbeleket, de végül nem valósult meg sem a pénzhamisítás, sem pedig a fehér internacionáli ötlete. Habár Horthy és Ludendorff között megszakadt a kooperáció, a magyar nacionalista szervezetek részéről később még sor került néhány kapcsolat felvételi kísérletre. Sőt, 1922-ben a Bethlen kormány kereste meg a német jobboldali politikusokat, többek között Ludendorffot és magát Adolf Hitlert is, aki ekkor még ugye csak feltörekvő szélső jobboldali politikus volt, tehát kvázi egy mellékszereplő ebben a történetben. 1922 tavaszán Kozma Miklóst, az MTI igazgatóját küldték ki Münchenbe, hogy tárgyaljon egy esetleges bajor-magyar együttműködésről. Ludendorff azonban tudott a Kozmával, hogy már kevesebb befolyással bír, mint korábban. Ekkor a Bethlen kormány úgy döntött, hogy egy időre hanyagolják a németekkel a kapcsolatot.
A bicskei féle dinárhamisítás felkeltette a nemzetközi sajtó figyelmét, többek között azért, mert azt megelőzően több pénzhamisítási botrány is történt a közelmúltban, amiben Magyarország érintett volt. Ezekben az ügyekben mind közös volt az, hogy több szállal kötődtek magasrangú politikusokhoz azok, akik be voltak vonva a pénzhamisításba. Ez pedig érthetővé teszi, hogy miért irányult különösen nagy figyelem rájuk a nemzetközi sajtóban.
Tehát mielőtt bemutatnánk Bicskei Elek ügyét, nézzük meg, hogy milyen pénzhamisítási kísérletek történtek előtte. Ugye a trianoni békeszerződést követően Magyarországtól elcsatolták a Felvidéket, ez a terület Csehszlovákiához került. A területen működött egy aktív kisebbségi magyar politikai csoport, akik a magyar kormánnyal közösen egy jelentős hírszerző és propaganda hálózatot működtettek. Ennek a politikai csoportnak Felvidéki Komité volt a neve, és aktívan részt vettek a felvidéki szokolhamisításban. Csehszlovákiában ekkor korona volt a pénz, nem? De Szokolnak nevezték, mert volt rajta egy sólyom, és a Szokol az szlovákul sólymot jelent. A pénzhamisítást irredenta érzelmek fűtötték, és a legmagasabb magyar politikai körök támogatták az akciót. És itt igazából mi beszélgettünk az Andrissal, hogy hát mit is jelent, hogy irredenta érzelmek fűtötték, és mi volt itt a céljuk. Igazából azt, hogy szerették volna, hogyha a csehszlovák korona elértéktelenedik, vagy legalábbis értékét veszíti, mert hogyha minél több hamis pénz hoznak forgalomba, akkor igazából annál értéktelenebb lesz a pénz.
Itt egyébként a mai témán kapcsán azt szerintem különösen fontos, hogy ezek a pénznyomtatások, és majd ahogy menjünk is előre az adásban, majd látjátok, hogy az nem teljesen világos, hogy azokkal a pénzekkel, amit hamisítottak a magyarok, és megpróbálták elterjeszteni külföldön, azoknak a mennyisége olyan szinten elenyésző, hogy ebben reális esélyt látni arra, hogy ez ahhoz vezet, hogy elértéktelenedjen a szomszédos pénz, nem, az szinte esélytelen. Tehát én nem látom emögött a logikus magyarázatot, hogy ezt valaki felsőbb szinten jóvá hagyta, hogy hát ettől majd biztos tényleg elértéktelenedik a cseh korona, hát alig, ha nem, semmilyen hatása nem lesz. De hát majd látjuk, hogy akik ebben részt vettek, ezekben a pénzhamisításokban, igencsak amatőr módon végezték ezt a tevékenységet.
Pedig a szokolhamisítás mögött maga Mészáros Gyula magyar turkológus, néprajztudós és egyetemi tanár volt, aki vezette ezt a pénzhamisító csoportot. Ausztriában, Grazban nyomtatták a hamis 500 koronás címleteket, ami akkor a legnagyobb értékű papírpénz volt Csehszlovákiában. 1921. júliusában akarták forgalomba hozni az előállított 200 darab hamis 500 koronást Bécsben, de a tervük kudarcba fulladt, mert azonnal lebuktak a hamis bankókkal. Mészáros Gyulát és segítőtársát perbefogták Ausztriában, a magyar külügyminisztérium azonban közbelépett, és egy nagy összegű óvadék fejében szabadon bocsátották a két embert. Az esetről pedig azt rebesgették, hogy maga a külügyminiszter fizette ki az óvadékot, és maga Teleki Pál vitte ki a pénzt Bécsbe. Tehát itt igazából ezek az emberek is tudtak erről a tervről, hiszen, és pártfogásukba is vették ezeket a pénzhamisítókat, hiszen máskülönben hagyták volna őket a börtönben.
De hogyan is kell elképzelni egy ilyen pénzhamisító műhelyt? 1922-ben egy másik társaság is lebukott, szintén szokolhamisítással, és az ottani vádiratból tudjuk, hogy pontosan hogyan is történt a pénzhamisítás. Beszereztek minden szükséges eszközt, tehát másológépet, festéket, körzőt, egy üvegklisét, majd készítettek egy cinklemez klisét is. Az üvegklisét és a mintaként szolgáló eredeti bankjegyeket egy felvidéki magyar főhadnagytól kapták, egy bizonyos Jablonszky Jenőtől, aki azt akarta, hogy a hamis pénzt egy titkos katonai társaság, egy bizonyos kettős kereszt vérszövetség részére bocsássák majd ki, hogy majd ezzel zavart keltsenek a felvidéken. Már minden készen állt, egy műszaki rajzolót is megbíztak a kivitelezéssel, ekkor azonban azt az utasítást kapták felsőbb körökből, hogy nem hagyták jóvá a pénzhamisítást, és álljanak le. Később a vádlottak visszavonták a vallomásukat, és egészen nevetséges módon azt állították, hogy ők csak egy újfajta fényképészeti eljárással kísérleteztek, és ezért volt szükségük ezekre a különös eszközökre, amik, hát hogy nem nagyon hasonlítanak a pénzhamisításhoz használt eszközökhöz. Ez a kitalált védőbeszéd nem volt valami sikeres, úgyhogy végül is a hamisításban résztvevőket 2 hónap fogházbüntetésre ítélték, de hát ugye ebből is látjuk, hogy ez a büntetés azért nem volt valami súlyos, tehát egy pénzhamisításért 2 hónap fogház, tehát ez még nem is börtön, ugye az az enyhébb verziója a börtönnek, tehát egészen nevetségesen kicsi büntetést kaptak.
Ennél sokkal nagyobb súlyú eset volt a francia frankhamisítás. A pénzhamisítási botrányok közül egyértelműen ez volt a legnagyobb volumenű, és ez váltotta ki a legnagyobb külföldi sajtóvisszhangot is. Az ügy akkor robbant ki, amikor 1925. decemberében egy bizonyos Jankovics Arisztid nyugalmazott 20.000-es két hamis francia 1000 frankost próbált meg beváltani Amsterdamban sikertelenül. A banki tisztviselőnek ugyanis feltűnt, hogy a bankjeggyel valami nem stimmel, és kérte egy kis türelmet Jankovicstól, amíg pedig a magyar 20.000-es várakozott, addig a tisztviselő értesítette a hatóságokat, akik gyorsan meg is érkeztek, és kiérkezésükkor azt látták, hogy Jankovics hamis bankjegyeket próbál eldugni a harisnyájában, és a diplomata státuszára hivatkozva lobogtatta ugye az igazolványát. Jankovics egyébként nem volt diplomata, tehát amit felmutatott, az sem volt egy valós igazolvány, a rendőrség pedig el is vitte őt. Az ügy felgöngyölítésében pedig sokat segített, hogy Jankovics naplót vezetett, amiben mindent részletesen fel is jegyzett arról, hogy mit csinált, mikor kivel találkozott. Jankovics tehát megkönnyítette ezzel a naplóírással a nyomozást, úgyhogy hamarosan csatlakozott is hozzá két magyar társa, akik közül az egyikük Gömbös Gyula korábbi parlamenti titkára volt. A helyzetet csak tetézte, amikor Jankovics szállodai szobájában találtak egy egész bőrönnyi hamisított francia 1000 frankost. A nyomozásba bevonták a francia és a magyar hatóságokat is, miközben sorra buktak le azok a befolyásos emberek, akik belefolytak ebbe az ügybe. Az összeesküvés fő kitervelője Windisch Grécz Lajos herceg volt, annak a Windisch Grécznek az unokája, aki közreműködött a magyar szabadságharc leverésében, mellette pedig feladta magát Nádosi Imre országos rendőrfőkapitány is.
Ami szerintem hatalmas szégyen, hát gondoljunk bele, hogy mi lenne, hogyha a rendőrfőkapitányt valamilyen hasonló ügyel ma lecsuknák. A pénzhamisítás technikai részében a térképészeti intézet vett részt, aminek vezetője Teleki Pál volt, a korábbi és későbbi miniszterelnök. Windisch Grécz, ugye az ügynek a kitalálója, még 1922-ben keresette fel Telekit a pénzhamisítás ötletével, aki a herceg figyelmébe ajánlott egy olyan embert, aki tud segíteni a hercegnek a pénzhamisításban, mert a térképészeti intézetben dolgozott. A térképészethez nem mondom, hogy különösebben értenék, de úgy képzelem el, hogy akkoriban ugye nem nyomtatták a térképeket, hanem nagyon sokszor kézzel rajzolták. Azért egy térképészeti intézetben nagyon sok eszköz megvolt ahhoz, hogy részletes és pontos rajzokat tudjanak készíteni, ami ugye egy pénzhamisítás során is jól jöhetett. Ugye ne felejtsük el, hogy Teleki Pálhoz köthető a trianoni tárgyalás során annak a vörös térképnek a kidolgozása, ami azt mutatta meg, hogy Nagy Magyarország területén hol élnek a különböző etnikumú emberek, és hát gyakorlatilag ugyanebben az intézetben pár évvel később majd mindjárt elmondjuk, de pénzhamisítás történt.
Ma beszélgettünk egyébként erről az egészről az Andrissal, és mi szóba került Teleki Pál személye is, akit egyébként sokszor szerintem így a történelmi tanulmányunkban egy pozitív szereplőként ismerhetünk meg. És ugye ez viszont egyszerű egy elég súlyos bűncselekmény. És akkor így feljött bennünk, hogy oké, nem felmenteni akarjuk, de hogy azért nem egy aljasságból elkövetett bünténről beszélünk, hanem nem felejthetjük el azt, hogy azért az a trianoni békeszerződés egy hatalmas gyomros volt az országnak és a vezető politikusoknak. Tehát valahogy teljesen érthető, hogy ők ezt meg akarták torolni.
Hát lehet, hogy nem a legjobb módszerekkel.
Hát sok eszköz igazából nem volt a kezükben, és igazából az egész magyar társadalmat átjárta ez az irredentizmus, tehát rengeteg család szakadt szét, nagyon sokan kényszerültek arra, hogy immáron az elcsatolt területekről ugye bővének Magyarországra, de nagyon volt a munkanélküliség is, úgyhogy hát nem volt egy könnyű korszak, úgyhogy szerintem az érthető egyébként, hogy revansot akartak venni, hát nem feltétlen jó eszközökhez nyúltak. De mondjuk sok mindenhez nem is tudtak.
Na de térjünk vissza a térképészeti intézethez, ahol a hamis pénzek gyártása történt, és miután végeztek a pénzek legyártásával, utána az ahhoz használt berendezéseket és gépeket összetörték, és ócskavasként értékesítették. A gyártott frankok minősége egyébként hagyott némi kívánnivalót maga után. A 30 ezer frankból, ami elkészült, csupán 4400-at minősítettek jónak. A hamisítványok legalább fele pocsék minőségű volt. Végül pont emiatt, tehát a pénzek rossz minősége miatt döntöttek úgy a készítők, hogy nem Franciaországban használják fel a bankjegyeket, hanem más országokban próbálják beváltani, mivel abban reménykedtek, hogy úgy kevésbé fogják kiszúrni a különbséget. Itt milyen eltérésekre kell gondolni a hamis pénzek esetében? A legtöbb hamisítványon a hátlap színezése enyhén eltért az eredetitől, majd a montázsba beteszünk olyan képet, amin nagyon jól látszódik egymás mellé tévesz a hamis és az eredeti pénz, és a kettő közötti szín árnyalat beli különbség. A vízjelek is problémásak voltak egyébként, és gyakran a pénzen ábrázolt alakok sem egyeztek meg pontosan mindenben az eredetivel.
Az ügy akkor átrobbant, hogy belebukott a belügyminiszter, és lemondásra kényszerült, de Bethlen István miniszterelnök pozíciója is bizonytalanná vált egy időre, de végül ő meg tudta tartani a pozícióját. Ahogy már említettük, hogy Teleki Pál, későbbi miniszterelnök bűnrészessége szinte teljesen bizonyosra vehető. Az egyik bűnös az őrizett bevételnél arról tanúskodott, hogy Teleki volt az, aki a kormány és a pénzhamisítók között tartotta a kapcsolatot. Később ezt a vallomását nem erősítette meg, több mint valószínű, hogy azért, mert fentről rászóltak, hogy ne adjon erről információt. Csak úgy, mint korábban a Szokol hamisításnál, ennél az ügynél is nagyon enyhe ítéleteket hoztak. A Francia Nemzeti Bank csupán 1 frank kártérítést kért, a vádlottak esetében pedig enyhítő körülményként említették meg mindenhol, hogy a hamisítás hazafias felbúzulásra történt. Ez egy kicsit kacifántosan lett megfogalmazva, egész pontosan így, idézet. Az ő lelki motivumainak minden anyagi, minden egyéni érdektől való mentessége és egy magasabb, nemes eszméhez való kapcsolódása miatt annak elismerését, hogy ezek a vádlottak, ezek az elítéltek nem közönséges gonosztevői egy rendszerint aljas indokú bűncselekménynek, hanem áldozatai annak a katasztrofális szerencsétlenségnek, amelynek eredménye Magyarország megcsonkítása és tönkretétele volt. Idézet vége. Tehát kvázi osztották az előbbi gondolatmenetünket, hogy ha bár nem feltétlen mentesül az ember, mert ez tényleg egy bűncselekmény, de ezt tényleg aljasságból csinálják. Mondjuk a bűn attól még bűn. Windisch Grécz kapta a legtöbb büntetést, 4 évet, melyek nagy részét később elengedték, sőt a büntetését szanatóriumban és szállodákban tölthette. Úgyhogy hát igazából kvázi ingyen nyaralt. A nemzetközi sajtóban Magyarország és az ügy megítélése viszont nagyon negatív volt, és többek között Horthy kormányzó felelősségét is firtatták. Hazánk a 20-as évek elején a szigorú trianoni döntést követően kivívta a külföldi politikusok együttérzését és szimpátiáját. Egyre jobb kapcsolatot kezdtek el ápolni a magyarok az angol és a francia politikusokkal, ami viszont a frankhamisítási ügy kirobbanásával megszűnt, és az ország megítélése pillanatok alatt nagyon negatívvá vált, és odavesztek az előző évek sikeres diplomáciai törekvései.
Az egész ügy kirobbanása azért is volt nagyon kritikus, és nagyon rosszkor érte az országot. Ez ilyen december 14-én, ha jól emlékszem, a környékén robbant ki az ügy, és pár nap előtte tárgyalt pont Bethlen István, a miniszterelnökünk Genfben arról, hogy enyhítsenek azon a pénzügyi felügyeleten az országunk felett, amit még a trianoni döntés értelmében hoztak, hát úgymond ellenünk, tehát az antant hatalmak felügyelték az ország pénzügyeit, és Bethlen pont ezt próbált elérni, hogy ezen enyhítsenek, vagy engedjék el. Ez az egyik nagyon fontos, ami így nyilván ennek az egész megítélése az hirtelen megváltozott. A másik pedig az, hogy a pénzhamisítás előtt egy nagyon hosszú folyamat végén voltunk éppen, amikor abban próbáltunk volna megállapodni a franciákkal, hogy több neves újság, tehát 5 nagyon nagy lap, de 24 tehát összesen 24 egyéb sajtóorgánum jelenítsen meg Magyarországról pozitív cikkeket és véleményeket, ami nyilván az ország imázsát növelte volna, és a politikai helyzetünkön is javított volna. Ezt nyilván nem ingyen tették volna, hanem ebbe egy csomó pénzt beleölt a magyar állam, és nagyon sokat fizetett volna ezekért a megjelenésekért, de így ugye egy csapásra az ország megítélése megváltozott, és ez az egész ügylet is így a feledésbe merült.
És hát igazából hogy felmerülhet kérdésként, hogy ha Bethlen István tudott erről az akcióról, akkor hogyan vállalhatta ezt a kockázatot, és erre az a válasz, hogy nagy valószínűség szerint nem tudott róla, mert nem adta volna áldását rá, hiszen pontosan tudta, hogy mekkorát kockáztat az ország.
És pont arra következtetnek a történészek, hogy ugye Teleki alig, ha nem tudott róla, ő még nagyon régen áldását adta erre, viszont amikor kiderült, hogy Bethlen ezt nem hagyná jóvá, akkor Teleki amennyire csak lehetett próbálta leállítani a pénzhamisítást, de addigra már késő volt, és túlságosan előre haladt a folyamat, vagy legalábbis ezt lehet feltételezni.
Tehát az elhangzottak tükrében érthető, hogy a nemzetközi és magyar sajtó miért is kísérte nagy figyelemmel Bicskei Elek perét, amikor ugye kiderült, hogy egy újabb pénzhamisítással állunk szemben. És akkor nézzük meg, hogy mi volt a vád. Bicskei Elek 1928. október 5-én egy újvidéki trafikban 100 dinárosokkal akart fizetni. Hamis 100 dinárosokkal. A trafikos azonban észrevette, hogy a címletek hamisak, és feljelentést tett Bicskei ellen, akit még aznap őrizetbe is vettek a szerb rendőrök. A letartóztatás akkor 132 darab hamis 100 dináros bankó volt nála, ami mai árfolyamon körülbelül 1 millió forintnak felel meg.
Egyébként itt megint előjön az, hogy a trafikos rögtön kiszúrta, hogy hamis pénzről van szó, tehát ezeknek a hamisított pénzeknek is pocsék lehetett a minősége.
Egyébként ugye most már nagyon tehát ugye most már szerintem viszonylag ritka a készpénzes fizetés. Ugye legtöbb helyen bankkártyával lehet fizetni, és szerintem a többség már bankkártyával fizet mindenhol. Amiből egyébként nekem szokott is például problémám lenni, hogyha szükségem van mondjuk, nem tudom, mosdóhasználatért egy 100-esre, akkor kb. Sosincs nálam, úgyhogy ilyenkor azért elég nehéz dolgom van. De emlékszem, hogy például gyerekkoromban a kisboltban, ahol laktunk, ott volt nem messze tőle egy kisbolt, és mindig oda mentünk be, suli meg ovi meg ilyesmik után, hogy bevásároljunk. És ki volt írva, hogy a bankjegyhamisítást a törvény bünteti. És én emlékszem, hogy én kisiskolásként amúgy rettegtem attól, hogy amikor fizetek mondjuk, mert anyukám elküldött mondjuk kenyérért a boltba, akkor kiderül, hogy ilyen hamis bankingyel fizetek, és le fognak tartóztatni. És ez most itt tényleg feljött bennem, de hát ez nem történt meg. Feltehetően még az őrizetbevétel napján, október 5-én kihallgatták Bicskeit, aki két nappal később, október 7-én, majd 11-én újabb vallomásokat tett. A tárgyalás magyar nyelven folyt, kivéve a szerb tanúk vallomásait, mert Bicskei nem beszélte a szerb nyelvet, ugyanakkor a vallomásait szerbül rögzítették, amikről nem kapott magyar nyelvű másolatot, ennek ellenére mindent aláírattak vele úgy, hogy ő igazából nem is tudta, hogy mit ír alá, mert ugye az egész íromány szerb nyelven volt. Az október 7-én tett vallomásából megtudhatjuk, hogy 1898-ban született Topolyán. Magyar nemzetiségi tanító volt, házas, három gyerek édesapja. 1920-ban kérvényezte, hogy áttelepülhessen Magyarországra, amit engedélyeztek neki, ezután pedig Izsákon kapott tanítói állást. Ebben az időben a faluban és a környező településeken nagy zsidó üldözések folytak az Ébredő Magyarok Egyesülete részéről. És most ki is kell térnünk erre a szervezetre ahhoz, hogy megértsük a későbbieket.
Az Ébredő Magyarok Egyesületét, röviden csak Éme, 1918-ban alapították. A vezetők között volt többek között Gömbös Gyula, Héjas István, Prónai Pál és Eckhardt Tibor is, vagyis neves közéleti emberek. Egy volt a számos nacionalista egyesület közül, amiket akkoriban hoztak létre, tehát az országban ugye az egyik pillanatról a másikra több tucat ilyen egyesület jött létre. A szervezetet erős antiszemitizmus itatta át, a zsidókat okolták Magyarország kudarcaiért és az első világháborúért. Alapítását követően az Éme egyre nagyobb politikai befolyásra tett szert. A tanácsköztársaság idején illegalitásban működve részt vett az antibolsevista ellenforradalomban is, majd a tanácsköztársaság bukása után Horthy Miklós budapesti bevonulását követően aktív propaganda programot folytatott. Antiszemita plakátokat helyeztek ki a fővárosban, és követelték, hogy törvényileg korlátozzák a zsidók jogait.
Az első világháborút követően a magyar társadalom nagy része szegénységben és bizonytalanságban élt, melynek következtében könnyen radikalizálódtak az emberek, és elszaporodtak a politikai szélsőségek az országban. Gyorsan terjedt az antiszemitizmus, és mindennapossá váltak az összetűzések a zsidókkal szemben, akiket gyakran fizikailag is bántalmaztak, a fővárosban és vidéken egyaránt. Eközben az éme befolyása egyre csak nőtt. 1920 márciusában megválasztották vezetőnek Szmrecsányi Györgyöt, ugyanaznap, amikor Horthy Miklóst kinevezték kormányzónak. A zsidók mellett a kommunistákat is üldözték, fegyveres segédrendőri alakulatokat hoztak létre, melyek célja az volt, hogy megakadályozzanak egy esetleges kommunista hatalomátvételt, és mindezt pedig a kormány jóváhagyásával tették, tehát igazából lényegében egy ilyen félterrorista szervezetről beszélünk, akik a lakosság egy részét, ugye kvázi zsidókat mindenféle atrocitásokkal üldözték, és ezt jóváhagyta a kormány, tehát hogy ezt, erről tudtak odafönt. A szervezet egyre radikálisabbá vált, míg végül már a kormánynak is kellemetlenné vált a jelenlétük. Habár a földművelésügyi miniszter azt javasolta, hogy oszlassák fel a szervezetet, ezt a kormány nem merte meglépni, mert túl jelentős volt már az egyesület, országszerte több százezer fő volt a tagja, a szimpatizánsaik pedig beépültek a minisztériumokba és a fegyveres testületekbe, tehát látszólag egyébként kiirthatatlanok voltak.
Ugye a trianoni békeszerződés csak fokozta a közhangulat romlását, fellángolt az irredentizmus eszménye, ami kedvezett az Ébredő Magyarok Egyesületének, abból a szempontból, hogy még többen csatlakoztak a szervezethez.
Tehát a szervezetet még a trianoni békeszerződés előtt alapították, amikor véget ért az első világháború, és ugye egészen addig, akik beléptek, tehát ők főleg a háború miatti elszegényedés és bizonytalanság miatt voltak radikálisok, és amikor aláírták a trianoni békeszerződést, az egy újabb olaj volt a tűzre, tehát a lakosság az még inkább felháborodott, és nagyon felfokozottak voltak az indulatok, ami pedig kedvezett ennek az egyesületnek.
Az úgynevezett fehér terror, politikai gyilkosságok, vérengzésbe torkoló erőszak, garázdálkodások fűződnek a nevükhöz, lényegében egy terrorszervezetté vált az egyesület. A kormány nem halogathatta tovább, fel kellett lépniük valamilyen szinten az éme radikális tettei ellen, ugyanakkor önző okból továbbra sem oszlatták fel őket, ugyanis úgy gondolkodtak, hogy ha a kommunisták át akarnák venni a hatalmat az országban, akkor az éme fegyveres erői majd a segítségükre lehetnek a kommunisták ellen. A teleki kormány elrendelte, itt ugye fontos tudni, hogy a 20-21 között is volt egy nagyon rövid ideig teleki kormány, és aztán ugye a 30-as években is, de most ugye a 20-as évekről van szó, tehát a teleki kormány elrendelte, hogy újítsák meg az egyesületi tisztségeket, valamint a kormány megtiltotta, hogy egyetemista diákok lépjenek be az egyesületbe, amit később kiterjesztettek a vasúti és postai alkalmazottakra is, így pedig láthatóan lecsökkent az Ébredő Magyarok Egyesületének a létszáma. Még sok mindent el lehetne mondani a szervezetről, de most nekünk elég róla ennyi, hogy egy nacionalista, antiszemita szervezet volt, nagy politikai befolyással bírt, és a kormány által jóváhagyott fegyveres hadereje is volt.
És akkor most vissza Bicskei Jelekhez. Bicskei Jelek a területelcsatolások után Magyarországon Izsák faluban telepedett le. Ahogy említettük, a faluban és a környékén aktív antiszemita tevékenységet folytatott az éme, Bicskei pedig a hazafias érzelmei miatt úgy érezte, hogy kötelessége csatlakozni a szervezethez. Mai szemmel talán az egész érthetetlen okfejtés, hogy hát látja, hogy egy szervezet zsidó ellenes tevékenységet folytat, és akkor azért, mert szereti a hazáját, azért csatlakozik. Viszont ahogy ugye említettük, a kor társadalmi szelleme az nagyon erősen antiszemita és nacionalista volt. ami, hát mi sok mindenre igaz, hogy nem mentség, de magyarázat, hogy miért érezhette így, hogy neki csatlakoznia kell. Bicskei édesanyja viszont nem költözött el Magyarországra, ő továbbra is Topolyán lakott, ami ekkor már a szerb-horvát-szlovén királyság területéhez tartozott. Bicskei Jelek gyakran meglátogatta az édesanyját, és az egyesület megbízásából is többször átlépte a határt, ekkor pedig azzal a feladattal bízták őt meg, hogy mérje fel az ottani közvéleményt, és erről tájékoztassa a feletteseit is. Elmondása szerint a délvidéki szerbek elégedetlenkedtek a korrupció és a rosszul működő közigazgatás miatt. Mivel csak magyarul beszélt, ezért nem küldték messzire a határtól. A látogatásai pedig nem keltettek feltűnést, mert hogyha bárki felfigyelt volna arra, hogy rendszeresen átjár a szomszédba, akkor az valószínűleg tudhatta azt is, hogy az édesanyját látogatja meg ilyenkor.
Ez lehet, hogy csak bennem merül fel, de az Ébredő Magyarok Egyesületének miért pont az jutott eszébe, hogy egy olyan embert küldjön át a határon, aki nem beszél szerbül. Tehát értem, hogy ez nem egy ilyen professzionális kémkedés, amivel megbízták Bicskei Jeleket, de számomra egy kicsit nevetségesen hangzik, hogy tudj meg minél többet, de csak magyarul tud beszélni.
Szerintem az ottani magyar nyelvű lakosság körében kellett felmérni a közvéleményt. De igen, valóban jobb lett volna, hogyha beszél szerbül is, mert akkor meghallgathatja a másik oldalt is. De valószínűleg a szervezetnek meg kapóra jött az, hogy ő egy jó alibi miatt ő rendszeresen átjár a szomszédországba.
Egy alkalommal szintén édesanyját készült meglátogatni. Jelentkezett az egyesület központjában, ahol az egyesület titkára, Jalovecki Miklós rábeszélte, hogy vigyen magával hamis pénzt és hozza forgalomba, ezzel pedig gyengíti majd a szerb-horvát-szlovén királyságot. Hosszas győzködés után ráállt Bicskei az ajánlatra, majd átment az egyesület másik titkárához, egy bizonyos Dénes Imréhez, aki adott neki 200 darab hamis 100 dináros bankjegyet. A szerb-magyar határt 1928. május 4-én Dénes Imrével és az egyesület egy másik tagjával lépte át, aki hasonló megbízást kapott, ő 500 darab bankjegyet csempészett át a határon. Bicskei az inge alatt magára kötötte a pénzköteget, mert tudta, hogy megmotozni nem fogják a határon, de a többi holmiát és a táskáit ellenőrzik. Miután átjutottak a szomszédos országba, szétváltak, és mindannyian forgalomba hozták a hamis bankjegyeket. Előzőleg azt beszélték meg, hogy május 30-án, tehát bő 3 héttel később találkoznak Szabadkán, és onnan utaznak együtt haza Magyarországra. Az első ilyen akció tehát sima ügy volt, nem bukott le senki a hamis bankjegyekkel.
Nem sokkal később Bicskei ismét tervezte, hogy hazautazik, mert az édesanyja férjhez ment, és ő korábban még nem találkozott a mostohapjával, úgyhogy őt meg akarta ismerni. Állítása szerint ez alkalommal nem tervezte, hogy jelentkezik az Ébredő Magyarok Egyesületénél, de a sors, mit ad Isten, pont úgy hozta, hogy egy kávézóban, ahol az egyesület ügynökei tartottak találkozót, ők kiszúrták maguknak Bicskeit, és odahívták magukhoz. Itt ismét Dénes Imrétől kapott hamis 100 dinárosokat, szám szerint 150 darabot, hogy hozza forgalomba, miután elutazott. Szeptember 25-én együtt mentek át a határon Dénes Imrével, akinél szintén voltak hamis bankjegyek. Ott szétváltak, Bicskei Topolyára utazott az édesanyjához, majd 2 nappal később találkoztak ismét Dénes Imrével Szabadkán, ahonnan közösen utaztak Újvidékre, hogy ott hozzák forgalomba a hamis bankókat. Külön-külön járták az üzleteket, Bicskei már 10 bankjegyet is fel tudott használni, Dénes Imre pedig többet. A vallomásában Bicskei azt mondta, hogy Dénes Imre sokkal ügyesebb volt nála ebben. Az volt a stratégiájuk, hogy csak az egyikük ment be az üzletbe, a másikuk pedig távolról figyelte, hogy követik-e őket, és hogyha esetleg elfognák az egyiküket, akkor a másik értesíteni tudja az Ébredő Magyarok Egyesületét. Október 5-én Bicskei bement egy üzletbe, ahol egy hamis bankjeggyel akart fizetni. A kereskedő azonban észrevette, hogy a pénz hamis, és feljelentést tett. Dénes Imre látta ezt, és táviratozott az egyesületnek, majd hazatért Magyarországra.
Ezután Bicskei személyi leírásokat adott azokról, akik az éme tagjai voltak, és akikkel állítása szerint kapcsolatban állt a pénzhamisítás kapcsán. Az Ébredő Magyarok Egyesülete tagadta, hogy bármi közük lenne a bank egy hamisításhoz, és a Bicskei által megnevezett emberekről is azt nyilatkozták, hogy nem tudnak ilyen nevű személyekről, akik az Egyesülethez tartoznának. Bicskei jeleket hamis bankjegyek forgalomba hozatala vádjával 5 év szabadságvesztésre ítélték, mellékbüntetésként pedig 2000 dinár megfizetésére kötelezték, mivel ezt nem tudta kifizetni, ezért plusz 3 hónapot kellett végül a börtönben töltenie. Más ellen nem indítottak nyomozást, lezárták az ügyet, holott sejthették, hogy alig ha tervelte ki egyedül ezt a bűntényt a tanító. Hogy ennek mi lehetett az oka? Ez sajnos nem derül ki a levéltári dokumentumokból.
Ez azért is érdekes, mert ugye Bicskei Jelek megnevezte a tárgyalás során Dénes Imrét, viszont nagyon érdekes volt, hogy nagyon sok embert megnevezett még, és igazából nem annyira nyomoztak ezek ellen az emberek ellen. Tehát, hogy egyedül Bicskei vitte az egész balhét, holott valószínűleg sokkal több ember volt ebbe bevonva. És külön érdekesség, hogy egyébként a korabeli sajtó egyes állításainak így utána ment, és nem találták meg ők sem azokat az embereket. Úgyhogy ez biztosan nem is lehet tudni, hogy ezt tényleg csak kitalálta, hogy többen vettek részt benne, hogy ugye a saját szerepét kisebbítse, vagy pedig mondjuk csak egy-két ember egy kisebb csoporttal hamisították a bankjegyeket, ez igazából nem tudjuk.
Azt azért ne felejtsük el, ugye, hogy Szerbiában tartották a pereskedést, és alig ha nem a szerb hatóságoknak nem volt arra lehetőségük, hogy Magyarországról idézzenek be tanúkat vagy vádlottakat, úgyhogy valószínűleg ezért is sikkadt el ennyire ez a történet.
Bicskei Jelek családját nagyon megviselte az ügy. Amikor a felesége megtudta, hogy a férjét letartóztatták, 3 gyerekükkel együtt öngyilkosságot akart elkövetni. A gyerekekkel együtt vízbe ugrott, de szerencsére kimentették mindnyájukat, úgyhogy túlélték ezt az esetet. És hát maga Bicskei sem akart beletörődni az ítéletbe, ezért kitervelte, hogy megszökik a börtönből. Egy bírósági ítélet maradt fent forrásként, amiből kiderül, hogy Bicskei kapcsolatba került egy Bicskei Antal nevű fiatalemberre, aki egy távolabbi rokona volt, aki többször is meglátogatta őt a börtönben, és Bicskei Elek az ő segítségét kérte a szökéshez. Bicskei Antal egy vekni kenyérbe rejtett fűrészt, valamint parókát, álbajuszt és hajfestéket is becsempészett neki a börtönbe. Bicskei Elek megvesztegette az egyik őrt, hogy a szökése idején ne avatkozzon közbe, 350 dinárt adott neki, és további 1000 dinárt ígért, hogyha engedi őt megszökni. Elfűrészelt az ablakrácsokat, azonban nem tudott kijutni, mert rajta kapták, és így újabb vádat emeltek ellene. El is ismerte a bűnösségét, Bicskei Antal pedig 3 hónap börtönbüntetést kapott. És ami érdekesség, hogy Bicskei Eleknek nem hosszabbították meg amúgy a börtönbüntetését, tehát ez az 5 év maradt érvényben.
Ami jól mutatja, hogy mennyire eltérő büntetéseket adtak az egyes esetekben. Tehát a frank hamisítás esetén, ami egy jóval nagyobb szabású ügy volt, ugye Windisch-Grätz herceg kapta a legnagyobb büntetést, 4 évet, aminek egy részét elengedték, ráadásul szanatóriumokban, meg szállodákban töltette az időt. Tehát ő itt a kettő azért nagy eltérés mutat, ahhoz képest, hogy itt egy tanító bukott le pár hamis bankjeggyel. Érdekes összehasonlítani a korabeli szerb és magyar lapokat, amik az ügyről tudósítottak. A két ország viszonya nem volt épp baráti, kölcsönös ellenszenvvel voltak egymás iránt a magyar és délszláv emberek, ez pedig a korabeli sajtó is tükrözi. A szerb lapokban ilyen címmel jelentek meg a tudósítások. Idézet: a Novi Sadi rendőrség megállapítása szerint az Ébredő Magyarok Egyesülete hamisított 100 dináros bankjegyekkel árasztotta el a vajdaságot. Idézet vége. Míg egy másik cím így hangzott: nagyszabású hamisítási és kémügy. A magyar lapok ezzel ellentétben többek között ezeket a címeket adták. Pénzhamisítási vádat koholnak az ébredők ellen. Míg egy másik cím így szólt: a belgrádi magyar pénzhamisítás leleplezett hazugság. Míg a szerb lapok aránylag tárgyalagosan tudósítottak a tárgyalásról és az ítéletről, A magyar lapok felháborodott hangvételű cikkekben igyekezték tisztázni az Ébredő Magyarok Egyesületét, állítva, hogy a Bicskei által megnevezett emberek nem léteznek, csupán Bicskei találta ki őket, hogy kedvezőbb színben tűnjön fel az ügyben. Az egyik cikkben a szerző egészen odáig ment el, hogy azt állította, hogy az egész csak koholt hír, és hogy Magyarországot csak rossz színben akarták feltüntetni a szerbek.
Bicskei végül 1933. októberében szabadult, miután letöltötte az 5 éves büntetést. Ez volt hát a nagy pénzhamisítási botrány, ami igazából egy inkább botrány sorozat volt. Ugye láthatjuk, hogy az adott kor emberei Magyarországon azért elég elkeseredettek voltak, és próbáltak revansot venni valahogy az őket ért igazságtalanságért, de ez a módszer nem igazán vált be, tehát kvázi mindig lebuktak. Úgyhogy ti se hamisítsatok pénzt, legyetek jók, és találkozunk legközelebb.
Sziasztok!
Sziasztok!
A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplecast.com-on.
Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol 3 naponta jelentkezünk érdekes villámtörükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörik@gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!